Megy a gép, jó. Akkor lapozunk Máté 6-hoz. Ha itt a Bibliád, akkor csak sisteregtesd oda. Kötök. Kütyüs ember. Ki ez, aki szereti a kütyüket? Igen? Aha. Különböző műszaki cikkek. Mindig a legújabb kell. Ha van számítógéped, akkor mindig tudod, hogy mi a legfrissebb alkatrész hozzá, vagy a legfrissebb program. Vagy hogyha van telefonod, ugye a táskás telefon még annak idején, a mobiltelefon. Akkor sok gerincferdüléses ember volt. 60-as számmal voltak. Emlékeztek rá? Kis táskás. Aztán jöttek a jó nagy Nokiák, féltégla, meg az Ericssonok. Ja, aztán jöttek az ilyen kiajthatós, kiajtod az alját, akkor csúsztatós. Most meg már iPhone van, meg mit tudom én, abból is 1, 2, 3, 4. Na mindegy, tehát, hogy az ember olyan, hogy szeret frissíteni, és felújítani, és új dolgokat. És, sőt, annyira már, hogy mit tudom, valakinek mondjuk egy iPhone 2-ese van, akkor azt mondja, hogy, és már megjelent az iPhone 4, akkor nem azt mondja, hogy most miért vegyek iPhone 3-ast, mikor úgyis megjelent az iPhone 4-es, és megveszi. És mi még a szüleinktől azt láttuk, hogy addig használják a dolgokat, amíg tönkre nem mennek. Nem? Tehát megvették a Ladát, vagy a Trabit, és már ki kellett volna vonni a forgalomból a Trabit, de még mindig megy, úgyhogy használjuk. Úgyhogy használjuk. Tehát ez volt, hogy amíg a csövön kifér, tehát használjuk mindent, videómagnó, mindent. Tehát amíg be nem kapja egy film alatt 8-szor a szalagot, addig mindig berakjuk a tisztító kazettát. Mivel hát így időben az volt, hogy más sem működött, hogy le volt mindig véve a fedél, és akkor vattával a fejet tisztítottuk. Hát most jó, most nem jó, most őrület volt. Na mindegy, a lényeg az az, hogy a mai generáció viszont mindent frissít, és nem várja meg, míg tönkre megy. Ha megjelenik az új, akkor egyből kell a legfrissebb. Ugyanakkor a mai generáció, ahhoz beszélek, és azokkal vagyunk kapcsolatban, a mai generációval azok vagyunk, szellemileg viszont nem így gondolkodik. És ez egy szomorú dolog, hogy a műszaki cikkekben, a dolgokban mindig venni egy frisset, mindig vágyni arra, hogy legyen egy friss, egy új készülék, egy új dolog, és a kereszténységben sajnos az van, hogy elimádkoztam a megtérőmet, jól érzem magam, keresztény vagyok, izgalmas, és aztán eltelik 1 év, 3 év, 5 év, 7 év, 10 év, és nekem jó úgy, ahogy volt, úgy jó. Nem változtam semmit, nem történt semmi igazából, lehet, hogy már egy kicsit unalmas, vagy megtanultam a dolgokat. Az egyetlen új dolog az az, hogy mindig megtanulok valami új formát, amit utánozhatok, amit csinálhatok. Mindig új emberrel ismerkedem meg, látom az ő Istennel való járását esetleg, és akkor elkezdem őt imitálni. De nincs benne egy vágy, hogy frissíteni, megújítani. Egy új kapcsolódás Istennel a mai nap. És aztán a következő nap egy új kapcsolódás Istennel, mert van egy új jelenléte Istennek a következő nap. Nem az van, ami tegnap volt, hanem ma lehet egy friss kapcsolatom Istennel. Na most. Úgyhogy azt akarom, ez a vágyam, magam számára és számotokra is persze, hogy így legyünk itt ma. Oké? Tehát ennek még nincs része az üzenethez. Ez csak egy hozzáállás, alakító gondolat volt. Hogy legyünk így itt. hallgassunk így, figyeljünk oda így Istenre, hogy én fejlődni akarok szellemileg. Mert Isten hatalmas dolgokat tett velünk gyülekezetként az elmúlt időszakban, és hagyjuk, hogy Isten ugyanilyen hatalmas dolgokat tegyen a személyes életünkben is. És ne csak úgy nézzünk valakire, akin láttuk esetleg, hogy Isten hatalmas dolgokat tett az életedben, és bátorítjuk, és kifejezzük felé, hanem legyen egy vágyunk arra, hogy ugyanez a hatalmas dolog, tehát ezek a dolgok megtörténjenek mi bennünk is. Ne csak bátorodjunk, mert valaki az Úrral jár, hanem figyeljek oda, hogy én is az Úrral járok. És vágyom rád, én Uram. Vágyom rád. Okay? Úgyhogy ezt akarom, hogy Isten valami egyedülállót szolgáljon ma felétek, és tudjuk, hogy Isten milyen, meg is teszi. Úgyhogy az egyik legkeményebb témát választottam a mai napra. A legkeményebb téma. És ez a megbocsátás. Ez a megbocsátás. Tehát ugyanúgy, ahogy vannak fizikai törvények, sokszor emlegetem ezt, fizikai törvények, ugyanúgy vannak lelki törvények, és vannak szellemi törvények is. Ugye a fizikai törvény, ez olyan, hogyha... Tehát a törvények azok olyanok, hogyha áthágjuk, akkor vannak következményei. Tehát nem tehetjük meg azt ma, tehát a fizikai törvények szintjén, hogy mi most gyülekezetként összefogunk, és jó, megbeszéljük, hogy ma számunkra a gravitáció törvénye nem működik, és kinyitjuk az összes ablakot, és azt mondjuk, hogy Szeged, itt vagyunk mi a Biblia szóval gyülekezet, szegedi Biblia szóval gyülekezet, mi ma repülni fogunk. És megyünk egy kört gyülekezetként. És akkor húzzuk magunk után az zászlót, hogy Jézus. Szeretünk Jézus, vagy szeretünk Jézus, szeretünk Szeged, stb. Tehát ez nem lehetséges, mert a fizikai törvény ezt lehetetlenné teszi, hogy mi ezt megtegyük. És ugyanígy vannak szellemi törvények, és az elmúlt pár alkalommal mindig előhoztam egyet-egyet. És itt van ugyanez Máté 6-ban, a 14. és a 15. vers. Azt mondja, csak akkor bocsátja meg bűneiteket mennyei atyátok, ha ti is megbocsátjátok mások bűneit. Amennyiben nem bocsátjátok meg mások bűneit, atyátok sem bocsátja meg a ti bűneiteket. Ez kőkemény. És csak azt akarom mondani, hogy ezt nem én mondtam, jó? Tehát ez Biblia. Ez Jézus. Tehát nem én találtam ki. Ja, és ha leállnék ezen vitatkozni Istennel, akkor talált ki, hogy ki győzne. Kinyerni a vitát. Tehát ezt mondta Jézus, akkor ezt mondta. Na most aztán tudod, vannak a teológusok, akik belemennek a filozofálgatásba, hogy vajon mit érthetett ez alatt Jézus? Gratulálok. Ez hülyeség. Ez pont olyan, mint ahogy azt mondanám, hogy ez a szék szürke. És akkor hazamész, és azon elmélkedsz egy hétig, hogy vajon mit érthetett ez alatt a pásztor Balázs? Mit értettem alatt az, hogy szürke? Szürke. Úgyhogy itt tehát boncolgatva Jézus szavait, tehát, és tényleg azon sokszor elszellemiesítik, túlszellemiesítik Jézus szavait. És ostobaság. Tehát tudod, mire gondolt? Tudod, mit értett alatta? Megmondom. Csak akkor bocsátja meg bűneiteket mennyei atyátok, ha ti is megbocsátjátok mások bűneit. Amennyiben nem bocsátjátok meg mások bűneit, atyátok sem bocsátja meg a ti bűneiteket. Ezt értette. És akkor azt mondod magadba, hogy várjál már. Ez nagyon cselekedett programnak tűnik nekem, hogy ha valamit teszel, akkor fogsz megtérni, vagy akkor kapsz bűnbocsánatot Istentől. De hagyd mondjam, hogy nem erről van szó. Ez nem valami kegyelmi mondat. Még egyszer mondom, ezt Jézus mondta, aki telve van kegyelemmel és igazsággal. És nem kell most azt nézzük, hogy ez melyik rendelkezési korszakban volt, mert Jézus sosem változik, az ő kegyelme sosem változik. Jézus ezt mondta. Úgyhogy mit mond Jézus? Tényleg azt mondja, hogy ahhoz, hogy meglegyen nekem bocsátva, nekem meg kell bocsátanom? Nem. Mindjárt megnézzük, mi is ez a megbocsátás. Tehát, amiről itt szó van, tehát, ami párhuzamot hoz itt Jézus, az tulajdonképpen ez, hogy lehetetlen egy Krisztus követőnek az, hogy ne bocsásson meg. Tehát lehetetlen, akinek már megbocsátatott, az lehetetlen, hogy évtizedekig ragaszkodjon és kapaszkodjon egy sértésben, egy keserűségben valaki ellen. Tehát erről beszél. Erről beszél. És elolvasod a szövegkörnyezetet, világos lesz. Világos lesz. De hát azt mondod erre, nekem lehetetlen. Hát nekem viszont lehetetlen megbocsátanom annak a valakinek. Akkor azt mondom, hogy hajjaj. Hajjaj. És mindig megfélemlítenek benneteket. Mindig elbizonytalanítanak benneteket. De ha hajjaj van, tehát ha úgy érzed, hogy lehetetlen megbocsátani ennek az illetőnek, akkor lehet, hogy nem is ismered Jézust. Lehet, tudsz róla, ismered, milyen ő, olvastad a Bibliát 6-szor, de még nem találkoztál vele személyesen. Nem kaptál még bűnbocsánatot tőle. Nem ismered őt személyesen. Megtörténhetsz. Könnyű megtanulni. Sok más olyan vallásban vannak emberek, és megtanulják a sémát, akik nincsenek megtérve. De mindegy, nem ez a lényeg, várja. Azt mondja erre, de akkor meg viszont jogom van haragudni. Tehát ha haragszol, ezért hoztam ezt a kis kelléket. Tehát amikor haragszol valakire, lenne pottyanjon. Tehát amikor haragszol valakire, akkor azt teszed, hogy bezárod magad egy ilyen ketrecbe. Tehát amikor keserű vagy valakire, ha nem bocsátasz meg valakinek, akkor bezárod magad. És bezárom magam. Tehát akkor egy ilyen kalickában élünk. És tehát ott vagy, keserű vagy, gondolsz erre az emberre, följönnek az érzelmek. És ez börtön. Börtön. És arra jöttem rá, magamnál is voltak ilyen időszakok, hogy, és láttam másoknál is, hogy megrekedünk az életünkben. Amikor egy ilyen van, akkor onnantól kezdve az életünk megállt. Megy az élet tovább, minden megy, körülöttünk tovább, minden megy tovább, de belül valami megállt. Megállt az élet. És aztán azt is láttam, hogy sok ember, amikor ebben az állapotban van, hogy ott van benn, ott áldogál, és örvendezve azt mondja, hogy jaj, de jó, olyan jól érzem magam ebben az életben, olyan sok szabadságom van itt bent. Tudod, amikor valaki kalickában, vagy valaki börtönben van, vagy valaki egy cellában van. Tehát az emberek nem mászkálnak föl, hogy de jó, de fantasztikus, hanem mire vágynak, amikor ott bent vannak? A szabadságra. Tehát az ember, amikor be van zárva, arra vágyik, hogy kiszabaduljon. Tehát, és aztán egy csomó ember van ma, lehet, hogy te is közéjük tartozol valakit, aki most éppen tömlőcbe zárta magát. Mert ez nem az, hogy valaki engem tömlőcbe zár, hanem én zárom be magamat egy tömlőcbe. Na most. Saját tapasztalatból, tehát rájöttem, hogy az élet megáll ekkor, amikor én bezárom magam, és aztán rájöttem arra, hogy addig nincs továbbmenetel, addig nincs egy friss kapcsolat Istennel, addig nincs növekedés, addig nem tapasztalom meg az életet, az Isten életét, amíg meg nem bocsátok. Amíg el nem engedem ezt. Tehát, és lehet, hogy 10, 20, 30, 40 évig emberek elélnek így. És ezért van az, hogy sok ember a halálos ágyán azt mondja, hogy hívjátok ezt ide, hívjátok oda. Mert ezzel a teherrel érte le az életét. Volt ott valaki, ha nem volt lerendezve a kapcsolata, és megbékiózt egész életében. Úgyhogy rendkívül fontos, hogy beszéljünk a megbocsátásról. Úgyhogy igazából amiről szeretnék beszélni, hogy hogyan jöjj ki ebből, hogyha ott vagy. Vagy ha bekerülsz, és bezárod magad, akkor hogy gyere ki a börtönből? Mert Jézus azt mondta, ha nem bocsátasz meg, akkor én sem bocsátok meg. Tehát ki akarok jönni ebből a börtönből? Úgyhogy Máté 18-hoz lapozunk, tovább megyünk Mátéban, vonulunk. Sok mindenről tanít itt Jézus. Arról is, hogyha valaki megbánt, akkor hogyan bánj el vele, menj oda egyedül, aztán menj oda valaki mással, stb. Stb. Két vagy három tanulóval, aztán egy gyülekezettel rendezd. És aztán utána, a 21. verstől jön egy fantasztikus tanítás. És igazából Péterrel beszélget itt Jézus. És nagyon szeretem Pétert. Emlékeztet magamra, mert ő is olyan hirtelen, mint én. És néha keményfejű, és érthetetlen. De fölteszi amúgy a kérdést. Tehát ha valamit nem ért, akkor Jézus, ezt most nem értem, nem világos, mi is van itt. És éppen ez történik. És ja, amúgy Péter volt az, aki állandóan hülyeségeket beszélt. Tehát Jézus a vízen van, Péternek szól, ott van a hajóban, és akkor azt mondja, hogy Péter, tehát Jézus vagyok, Péter, gyere ki. És akkor Péter azt mondja, ha Jézus vagy, akkor hívjál. Péter, már elmondtam egyszer, hogy Jézus vagy. Nem hallod, megakadt a lemez, vagy mi van? És vannak ilyen beszólásai Péternek, és ott a színeváltozás hegyén például. Tehát ott van a hihetetlen katarzis, ott van Jézus, ott van Mózes, ott van Illés, az Atya is ott van, jelen van. És akkor Péter, a nagy okos, azt mondja, hú, de jó, csináljunk sátrat. Így átveszi, tudod, az irányítást. Csináljunk, gyerekek, sátrat. Egyet, hármat. Egyet Jézusnak, egyet Mózesnek, egyet Illésnek. És annyira átveszi a szót, és azt mondja, hogy milyen jókat mond, hogy az Atya szól közben, hogy hé, ez az én szerelmes fiam. Őt hallgassátok, tudod. Tehát Péter sokszor hülyeséget beszélt, és aztán volt az, amikor beletrafált, tehát hogy kinek mondanak engem, tudod, vitatkoztak ki, kinek mond engem, és akkor Péter azt mondta, hogy hát ez az én, és azt mondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, és erre Jézus azt mondta, nem hús és vér jelentette ki ezt neked, tudod, végre valami jót válaszolt, ez csoda, gyerekek, ez csoda, Péter jót válaszolt, ez megszólalt, és most nem mondott hülyeséget. Szóval ilyen Péter, és beszélgetnek. És azt mondja, hogy 21. vers, ezután Péter lépett hozzá, és megkérdezte, Uram, hányszor kell megbocsátanom az embertársamnak, ha bűnt követ el ellenem? Akár 7-szer is? Oké, mit jelent ez a 7-es szó, ez a 7-es szám? Tehát a 7 az a teljességnek a száma a Bibliában. Tehát a teljességnek. És aztán a másik, hogy a rabbinikus tanítás szerint 3-szor kell megbocsátani valakinek. És Péter ezt megszorozta 2-vel, tehát azért túl gondolkodta a dolgot, tehát Jó, hát most Jézussal vagyunk, ez már teljesen más, mint régen a rabbik, amit tanítottak, ez már sokkal jobb. Megszorozzuk kettővel, sőt, még adunk hozzá egyet. Tehát a teljesség. A teljesség. És Péter megkérdezi, hogy... És tényleg, tehát ha belegondolsz, ott van Istennek a hét pohara a jelenések könyvében, akkor a hét én vagyok János evangéliumában, hét trombita szó, akkor hét természet feletti születés volt a Bibliában, ami van a Bibliában. Tehát a hét az mindig a teljességet jelenti. A teljességet. És Péter itt kérdezi, valójában azt kezdi, hogy hétszer meg kell bocsátanom, tehát hogy teljesen meg kell bocsássak annak, aki ellenem vétkezett. Teljesen meg kell bocsássak. És ez egy jogos kérdés, nem? Tehát mindannyian küszködünk ezzel, amikor megbántanak, hogy teljesen meg kellene bocsássak. Teljesen. Úgyhogy megnézzünk ma három tényt a megbocsátásról, jó? Hogy miért kell teljesen megbocsátanunk. Tehát három tény, ezen fogunk végigmenni most. Az első tény az ez. Tehát a megbocsátottak, megbocsátanak. Ezt Jézus mondta. Akiknek megbocsátatott, azok megbocsátanak. Erről szólt ez a vers, amit felolvastunk ott Máté 6-ból. Akiknek megbocsátatott, azok megbocsátanak másoknak. Tehát akik Krisztusban vannak, megbocsátanak másoknak. 22. vers, tovább olvassuk ezt a Máté 18-at. Jézus így felelt, nem csak 7-szer, hanem akár 70-szer 7-szer, vagy 77-szer, ki melyik verziót olvassa. Tehát nem csak 7-szer, hanem akár 70-szer 7-szer is. Tehát valószínű, itt gyorsan kellett egy ülőhelyet keresnie Péternek, mert ő azt hitte, hogy ezt eléggé felülüberelte. Ha háromhoz képest hetet mondott, az már elég jó arány. De Jézus valahogy elbizonytalanította őt. Tehát, és ezzel tehát ezt mondta Jézus, hogy nem teljesen kell megbocsátanod, hanem folyamatosan teljesen meg kell bocsátanod. Tehát nem teljesen kell megbocsátanod, hanem folyamatosan teljesen megbocsátasz annak, aki bántott. Tehát a megbocsátás, és ez jó, ha erre emlékszünk, a megbocsátás az nem egy egyszeri döntés, hanem egy folyamatos cselekedet, egy folyamatos tett. Igen, egyszer történik az, hogy elengedtem, de aztán jönni fog holnap is, holnap után is, az onnantól kezdve egy kapu lesz az ördögnek, hogy belépjen közéd és az ember közé. És Isten így választ szét egymástól bennünket. Nem csak kapcsolatokat, hanem a gyülekezetet is. Hogy behoz afférokat, behoz sérelmeket, és szétválaszt bennünket. És mi azt hiszük, hogy mi egyszer megbocsátottunk, és aztán másnap ránézek, és csak megint öklendeznem kell. Nem. Tehát a megbocsátás az pont ez egy folyamatos, tehát 70-szer 7-szer kell megbocsás. Tehát folyamatosan. A megbocsátás az így teljes. Hogy folyamatosan. Oké? Okay. Úgyhogy Péter, folyamatosan meg kell bocsáss a testvérednek. Folyamatosan. És aztán holnap feljön megint a dolog, akkor azt mondod, megbocsátottam, úgy döntöttem, hogy teljesen megbocsátok a testvéremnek. Úgyhogy a megbocsátás ez ma is él. És aztán holnap után is előjön ez az érzés, mert előhozza az ördög. És aztán azt mondom, én már megbocsátottam. Megbocsátottam. Úgyhogy nem tartom ezt. Nem tartom ezt a másik a testvérem ellen ezt a dolgot. Mert megbocsátottam. És erről beszél Jézus 70-szer, 7-szer. És ezt vettem észre egyébként magamon, hogy gyakran előfordul az, hogy azt mondjuk, hogy kéne. Hogy meg kéne bocsássak. Tudom, hogy meg kéne bocsássak. Vagy tudom, hogy... De mindegy. Tehát én nem erről beszélek, hogy azt mond. És nem is akarlak ebbe bátorítani, hogy az már jó, hogyha már ott tartasz, hogy meg kéne bocsátani. Nem. Ez egy talicska tehén trágya. Az, ha ebbe a hitbe tartjuk magunkat. Mert magamon jöttem arra rá, de másoknál is láttam ezt, hogy amikor ezt a szót oda teszem, hogy kéne, soha nem történik meg. Soha nem történik meg. Mert az, hogy azt mondom, megnyugtatom a lelkiismeretemet, hogy ne tegyem meg. Mert tudom, hogy kéne, és aztán nem lépek a tettek mezeire. Tudom, hogy le kéne menjek az edzőterembe, és nem történik meg. Tudom, hogy le kéne szoknom a cigarettáról, mert káros az egészségemre, és nem történik meg. Tudom, hogy nem kéne hat után ennem, és nem jönne vissza az, amit lefogytam. Tehát a kéne az, az egy ellenséges szó. Ez egy ellenséges szó. Tehát átalakulás nem történik úgy, hogy valamit kéne csináljak, hanem akkor történik, amikor megtesszük a dolgokat. Akkor történik változás. Úgyhogy ezt figyeld. Balázs, én nem tudom megbocsátani másoknak, amíg meg nem bocsátok magamnak. Ez a másik talicska, tehénürülék, amit az ember tologathat egész életén át. Hadd mondjam el, nem tudsz megbocsátani magadnak. Képtelenség. Tehát ne használd ezt a kifogást. Nem tudsz megbocsátani magadnak. A megbocsátást te nem tudod elérni önmagadnál. A megbocsátást az csak elfogadni lehet. Ez csak elfogadni. Te nem tudsz megbocsátani magadnak. Csak elfogadni tudod a megbocsátást. Mi történt? Hogy történt ez? Úgyhogy Jézusnak kellett meghalnia. Tehát Jézusnak kellett meghalnia a kereszten. Tehát én nem tudom megtenni a megbocsátást. Én csak elfogadni tudom. Én nem tudom megtenni Jézus helyett azt, amit ő megtett. Mert a vétkeim azok nem magam ellen történtek, hanem Jézus ellen. Úgyhogy én nem tudok megbocsátani, ő tud nekem megbocsátani. És amit ő megtett, amit ő megbocsátott, azt én el tudom fogadni. Teljesen ingyen. Teljesen ingyen. Úgyhogy amit tennünk kell, az az, hogy egyszerűen csak letérdelünk. Letérdelünk a képzeletbeli keresztnél, ott vagyunk, és nekünk kellett volna ott lenni, és azt mondjuk, hogy elfogadom. Elfogadom ezt a megbocsátást, amit adsz nekem. Mert te helyettem szenvedtél minden fizetséget, amit nekem kellett volna kifizetni. Úgyhogy nem tudsz magadnak megbocsátani, csak Krisztus tud neked megbocsátani, és te ezt el tudod fogadni. Oké, a második tény, hogy Krisztusban teljesen megbocsáttatott nekem. Krisztusban teljesen megbocsáttatott nekem. Látod, ez a Máté, hát ez így nyer értelmet. Mert Jézus itt nem az üdvösségről tanít. Hogyha megbocsátasz, akkor az Atya is megbocsát neked. Oké, ha nem bocsátasz meg, az Atya sem bocsát meg neked. Tehát ha nem bocsátasz meg, akkor itt élsz. De azért élsz itt, nem azért, mert csak nem fogadtad el. Megbocsátás, és egy kalickában élsz. Úgyhogy második tény, amit fontos, hogy lássunk, hogy ő teljesen megbocsátott nekünk. Tehát amikor arról beszélünk, hogy megbocsátani másoknak, arról is kell beszéljünk, és nagyon fontos, hogy beszéljünk, hogy ő megbocsátott nekünk. Hogy ő megbocsátott nekünk. És hogy hogyan bocsátott meg. És annyira szeretem Jézust. Tényleg szeretem, ahogy tanít. Történeteket mond. Tehát valakinek ez tetszett, valakinek nem tetszett, valaki azt mondja, tetszik, hogy Jézusnak mindenre egy sztori jut eszébe, valószínűleg olyan volt, beszélgettek, mentek, erről egy történet jut eszembe, és szerették, sokan szerették, mert amikor beszélt, sok ember volt körülötte. Aztán valaki, tudod, azt mondja, szeretem őt, mert legalább megértem, hogy miről beszél, vagy mit akar mondani, aztán valaki meg azt mondja, mi az a sok történet, nem elég mély. Ja, hát van ilyen is, van olyan is. Mindegy, én nagyon szeretem, hogy ilyen sztorizós. És itt jön egy sztori, a 18. fejezetben, Mátéban, hogy folytatjuk ezt a megbocsátás történetet. És ez az egyik leglenyűgözőbb történet, amit Jézus elmondott. Mert van a végén egy olyan csavar, amire nem számít az ember. Valószínű, ott is hirtelen leestek a székről, amikor hallották a történet végét. Oké? Tehát 20, Harmadik vers. Azt mondja, a mennyek királysága hasonlít ahhoz a királyhoz, aki elhatározta, hogy összegyűjti mindazt a pénzt, amely a szolgái tartoztak neki. Na figyelj! Te és én egy nap ott fogunk állni Isten előtt. Lesz egy nap, amikor úgymond Isten lezárja a számlánkat. Le fogja zárni a számlánkat minden ember számára. És ott fogunk állni ő előtte. És megnézi, hogy ki mennyivel tartozik. És ott állunk majd Jézus előtt, vagy Isten előtt, az Atya előtt, és vagy egyedül állok ott, vagy Jézussal. Két sor lesz. Valaki vagy egyedül fog ott állni, vagy a másik, az Jézussal. Jézussal. És a 24. versben, hogyha tovább olvasod, akkor azt látod, azt mondja, hogy miután elkezdte összegyűjteni a pénzt, elé vezettek egy szolgát, aki 10 000 talentummal tartozott neki. Most egy talentumot 20 évig dolgoztak egy talentumért. És ez 10 000-rel lógott neki. Tehát ez brutál mennyiségű. Nem tudom. Brutális mennyiségű pénzzel lógott. Tehát valami 240 000 év, vagy nem tudom, vagy 300 000 év, amíg mondjuk le tudta volna egy átlag keresettel, egy akkori átlag keresettel dolgozni a tartozását. Tehát fickó, mondhatjuk azt, hogy bajban volt. Jézus azért mondta ezt a nagy számot, mert azt akarta, hogy lássák a súlyát az emberek. Valószínűleg fel is sziszentette meg, amikor hallotta, hogy 10 000 talentum. Öcsém, hát én 20 évig dolgozok egy talentumért. Ez képtelenség kifizetni, és ez a lényeg, hogy képtelenség kifizetni. 25. vers. De nem volt elég pénze visszafizetni a tartozását, nem csodálkozunk rajta, ezért a király megparancsolta, hogy adják előtt rabszolgának a feleségével és a gyermekeivel együtt. Adják el mindenét, amilyet csak van, mindezeknek az árat pedig adják oda a királynak fizetségként. Tehát képtelen volt kifizetni. És azt is látjuk, hogy a családjára is hatással volt. Oké? Úgyhogy ezt is többször mondtam már. Sose gondold azt, és ne csapd be magad, és ne csapd be senkit, hogy ha te bűnben élsz, és csinálsz valamit, és akár titkos bűn, és senki nem tud róla. Ó, hát ez majd egyszer az Úr megszabadít belőle, úgyse tud róla senki, úgyhogy nincs hatással rájuk, dehogy nem. Hatással van. Hatással van az egész családomra. Ha én, mint apa, a családomnak a feje, a családomnak a papja, bűnben élek, és nem tud róla egyik sem, hatással van rá. Hatással van rá. Na most, ha még nem születtél újjá, nem ismered még Jézust, mint személyes megváltodat, ha még nincs vele kapcsolatod, akkor ez a te történeted. Ez most a te történeted. 10 000 talentummal lógsz. Kifizethetetlen tartozásod van. Oké, hogyha hívő vagy, akkor ez volt a te történeted. Hogyha már újjászületik, akkor ez volt a te történeted. Ez már nem a te történeted. Te már nem tartozol 10 000-rel. Nem tartozol semmivel. El lett engedve. Oké? Úgyhogy csak emlékszem tényleg, hogy különböző stiklikre, amiket csináltam gyerekként, nem fog most belemenni egy történetbe se, de egy módon mulatságosak, mert aranyos, de ugyanakkor hazugságok, mások kárára volt, aztán hazugsággal mostam tisztára magam, és elmondanám a sztorit, röhögnétek rajta, de hogy mondjam ezt, aztán ott van a tavaly decemberben az anya, aki megölte a csecsemét, megfojtotta itt Magyarországon. És hallunk ilyen történeteket, és azt mondjuk, hogy milyen szörnyű ez. És aztán hallunk egy másik történetet, ami meg aranyos, de mégis bűn. És hogy mondjam el? Nincs különbség. Nincs különbség. Minden ember, ha nincs ott Jézus az életében, ugyanabban a sorban fog állni Isten előtt. Mindegy, hogy csak csíntevései voltak, vagy olyan szörnyűséget tett, hogy megfojtotta a saját csecsemét, mert nem akarta. Mindegy. Ugyanabban a sorban fog állni. Jézus nélkül mindenki ugyanabban a sorban áll. Tehát két sor van. A megmentettek, és most nem így osztalak föl benneteket, jó? Csak a megmentettek, és a megváltottak. Ennyi. És itt föllélegeztetek, mert ilyen megváltottak oldal. Tehát ennyi. Tehát megmentettek, és megváltottak. Ja, és tehát a bűn, csak hogy segítsek egy kicsit, hogy hogyan gondolkodjunk róla. Tehát a bűn az egy komoly dolog. És lehet, ha azt mondanánk, hogy ha most engem felpofozná, akkor nem lenne túl sok következménye. De mondjuk, hogyha, mit tudom én, a miniszterelnök, Orbán Viktor meglátogat minket, és mond valami beszédet a Széchenyi téren, és ha oda mennél, és őt pofoznád föl, akkor valószínű, ott vannak körülötte a sok titkos szolgálatos ember, akik egész életükben azért imádkoznak, hogy valakit megölhessenek. Tehát valószínű kapnak az alkalmon, felpofoztan, mi a neved? Tudod? Lelövi ezt utána kérdez. Alig várják, hogy már valami action legyen. Tehát függ attól, hogy ki... Tehát ha hazudsz nekem, annak nem sok következménye lesz. De ha hazudsz egy bírónak, akkor börtönbe is csukhatnak. Tehát hogy ki ellen vétkezel, annak jelentősége van. De Isten azt mondja, hogy minden egyes vétek az Isten ellen van. Tehát ennyire komoly a dolog. Ennyire komoly a dolog. Tehát egy módon mindenki az elveszett oldalon van. Mert mindenki csinált valamit. Az Isten ellen. Mindegy, ez egy lájtos dolog volt, vagy egy nagyon komoly gyilkosság, vagy bármi. És mindenki ugyanúgy áll Isten előtt. Hogy bűnös. Nem az, hogy bűnös 10%, bűnös 90%, bűnös 100%, nem. Bűnös. Bűnös. Elveszett. Elveszett. Oké, tehát minden bűn az Isten ellen történik. Következménye, Isten haragja és pokol. Ja. Úgyhogy most itt, ez alapján gondolkodva, valakinek szüksége van a szabadulásra, vagy a megmenekülésre, valakinek szüksége volt a megmenekülésre. Tehát ez a kétféle ember van, akinek szüksége van most, a bűntől való megváltásra, vagy a szükséged volt. Egy van, amit tudnod kell, csak Jézuson keresztül van. Senki más által nincs megváltás, csak Jézuson keresztül. Csak Jézuson keresztül. 26. vers. Azt mondja, a szolgákkor leborult ura előtt, és így kérleten, légy türelmes hozzám. Megígérem, hogy mindent visszafizetek neked, idióta. Nem gondolt át, hogy azt itt átverheti. Tehát ez képtelenség. De tényleg ez volt a lényege. Ezt akarta, hogy Jézus, hogy lássák, akik hallgatják. Hogy, de hogy tudnál visszafizetni? Képtelenség visszafizetni, hát nem tudjuk. És ugyanígy nem tudjuk a szellemi tartozásunkat Istennek visszafizetni. Képtelenség. Tehát ez egy szellemi törvény. Ez ugyanolyan, mint egy fizikai törvény, hogy elmész a McDonald'sba, eszel egy dupla Big Mac-et, kérsz hozzá almáspitét, jól megöntözve, két adag vaníliafagylalta, meg még eperszirup, meg minden rá, megeszel egy óriás sült krumplit hozzá, és csak azért, tehát azt gondolod, hogy ha light kólát kérsz mellé, akkor ellensúlyozod azt a sok kalóriát, ami bement, tudod? Nem működik. Nem működik a dolog. Nem megy a dolog. Tehát azért, mert light-ot eszem valamiből, de mellette minden más magas kalóriájú dolgot megeszek, és az emberek ezt gondolják, hogy hát de jó, hát bűnös vagyok, de azért igyekszem, és jót cselekszem, és jó vagyok, és ügyes vagyok, és átsegítem a nénit, ha akar, ha nem, az úton. Nem baj, legalább vissza kell segítsem, tehát az kettő. Tehát végül is garantálom a duplát. Minden rendben van, minden rendben van. De Isten azt mondja, hogy nem tudod ledolgozni a rossz dolgokat. Azt mondja, hogy minden igazságos cselekedetünk Isten előtt olyan, mint a véres rongy az Ézsaiás könyvében. Ami egyébként, amit ott használ, az nem az, hogy egy véres rongy, az egy tampon. Tényleg. Tehát az, amit használtak a nők a menstruációnál. Ezt mondja. Számukra ez egy tisztátalan dolog volt. Ha ezt betenni a Bibliába, és Isten így gondolkodik minden igaz tettemről, amin azt gondolom, hogy hú, de fantasztikus. Amit az alapján teszek, hogy majd Isten majd honorál valamit, érte? Azt mondja, nem, hát ez alapján az, amit most tettél, az körülbelül ennyi, egy tampon. Nem friss, nem új, véres. Úgyhogy elképesztő. 27. vershez még elképesztőbb, mert azt mondja, hogy megsajnálta őt az ura, ezért szabadon bocsátotta őt, sőt, az adósságát is elengedte. Az adósságát is elengedte. Tehát az ura megsajnálta őt. Megsajnálta őt. Tudod, hogy az egyetlen oka annak, hogy meg vagyunk mentve, az az, hogy az Úr megsajnált minket. Semmi oka nem lett volna. Tehát mivel ő mindent tudó, ő, ha egy ok lett volna, azt is tudná, hogy miért mentsen meg minket. De nem tudott. Nem tud egy okról sem, ami a mi oldalunkról lenne, hogy ő megmentsen minket. Nem. Ő így döntött. Így döntött. Tehát így döntött. Hogy eltörli a tartozást. És ezt mondja itt a 27. versben, hogy eltörölte a tartozást. Tehát Isten kedvessége, irgalma, kegyelme felénk ez. Emiatt lehetünk megváltva. Emiatt lehetünk megmentve. Mindegy, hogy mennyi van a másik oldalon, mennyi rosszat tette, milyen életet élsz. Isten így gondolkodik, hogy eltörli a tartozásodat. Úgyhogy azért menekültünk meg, mert ő eltörölte. Tehát a megmenekülésünk az azért történt meg, mert eltörölte. Nem kifizettük, hanem el lett törölve. Ő fizette ki a tartozásunkat. János 19.30 azt mondja, elvégeztetett. Ez egy üzleti kifejezés. Az üzletben használták ezt a tetelesztály szót. Arra használták, hogy amikor valaki teljesen kifizette az árát valaminek. Teljesen ki van fizetve. Nincs már tartozás annak, aki tartozott. És azt mondta Jézus a kereszten, hogy most ezzel teljesen ki van fizetve. Megtettem azt, amire az atya rátekint, és azt mondja, hogy ha ezt elfogadod, a megmentett oldalon leszel. Megmentett oldalon leszel. Úgyhogy most megnézzünk egy kis filmet. Jó? És aztán lesz egy dalunk is, és folytatjuk.
Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there.
I tried to live a good life.
Well, let's see how good. This way. Next. File, please.
Okay, I admit it. I did a lot of bad things.
Yes, I see.
But I've done good things, too, you know, to offset the bad things. Like, one time, I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park.
Mm-hmm.
That should balance out, right?
Let's find out. This way.
That should have balanced out, right? It should have balanced out.
Next. File, please. Impressive.
Oh, yeah. I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa. I donated blood every month. And I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more.
Mm-hmm. And is this your subscription?
I only read the articles.
Uh...
only read the articles. I only read the articles.
Next.
My mom goes to church.
Was baptized as a baby?
Take American Express, right?
Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him.
Hey, wait a minute. That is totally not fair.
That's why it's called grace. Next.
Oké, tehát örülsz ennek? Hogy Jézus átkarol, ő áll a mérlegre helyetted, helyettem, és ez egy hatalmas dolog. Hatalmas dolog. Na most tovább megyünk a történetben, mert itt egy hihetetlen fordulat van. 28. vers. Miután a szolga kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki 100 ezüst pénzzel tartozott neki. Torkon ragadt, és ezt mondta neki, add meg, amivel tartozol. Tehát ez kb. 20 ezer forint. 100 ezüst pénz. És akik hallgatják ezt, akik értik, hogy mi mennyi, azok felháborodnak. Hát ez most jött ki. Ki fizethetetlen tartozását elengedte. És ez most itt szívózik 20 ezer forinton. És azt látjuk, hogy nem az történt, hogy a fickó kijött az urától, éppen elengedték a tartozását, és éppen belebotlott az utcán valakibe, aki éppen tartozott neki, hanem ez az ember, ez megkereste őt. Tehát ahogy ott beszél, azt mondja, nem belebotlott, hanem megtalálta ezt az ürgét. És sajnos ez történik az emberekkel. Ez történik akár a kereszténységben. Jövünk, minden héten jövünk, ünnepeljük Isten szeretetét, halleluja, szeretünk Jézus. Fantasztikus volt ez a jóságmérő filmecske, fantasztikus Isten kegyelme, irgalma, megbocsátása, és aztán, ahogy kilépünk, az elménkbe már keressük, ki vétett ellenünk. Ma is itt volt. Volt pofája eljönni a gyülekezetben. Én a helyében nem járnék. Tudod mit? Én nem jövök legközelebb. Ha ide ilyeneket beengednek, és megtűrik az ilyeneket, és most vicces, de ilyen emberekkel találkoztam. Miért? Hol vagy? Merre vagy? Hogy vagy? 3 hete nem volt gyülekezetben, fölhívtam, és aztán elmeséli, hogy hát ha ilyeneket meg, ilyen sérelmeim vannak ezek ellen, olyan sérelmem van az ellen, és nem jön, és ezért akkor ő nem jön. Tehát ez egy valóságos jelenség. Nem a nem hívők között, ott természetes ez. Ott nincsen ilyen tartozásrendezés egy módon, tehát a nem hívő embereknek. Tehát ez természetes, hogy mindenkinek van számlája. De nálunk keresztényeknél, tudod, az első tény, a megbocsátottak, megbocsátanak. A második, hogy teljesen ki lett fizetve. És csak nézzük meg, hogy mi volt az érzése ennek a fickónak. Oké? Tehát milyen érzéseken ment keresztül. Az egyik, amit érzett ezzel az emberrel kapcsolatban, a fájdalom. Oké? Fájdalom. Tehát azt mondja, hogy megtalálta. Tehát volt fájdalma ennek az embernek, aki nem bocsátott meg. Tehát jogos volt, tényleg tartozott neki. És tényleg van az, hogy emberek elárulnak bennünket, megbántanak bennünket, beszólnak. De csak tudd, a hívő vagy, tudd, hogy az ellenség céltáblája vagy. És abban a pillanatban, hogy vannak ilyen ügyek az életünkben, és lesznek, mert nem tökéletesek vagyunk, ezek lesznek azok a pontok, amiket az ellenség mindig felhoz. Hogy ki mit mondott, ki hogy viselkedett velem, ki hogy bántott meg, ki miért nem mondta, miért mondta. Ha meg mondta, akkor meg miért mondta? Biztos más gondolt alatta. Pont az ellenkezője miatt mondta, stb. Stb. Tehát az ördög az nagyon hűséges. Ő is hűséges, és jön fáradhatatlanul, nem alszik. Aztán tudod, vannak azok, akik meg nem csak beszólásokat éltek át, hanem akár megerőszakolták őket, akár bántalmazták a gyerekkorukban. Tehát bármi lehet. Bármi lehet. Van egy jogos fájdalom, amikor tartoznak nekünk, van, amikor megbántanak, van egy jogos fájdalom. De Jézus azt mondta, hogy folyamatosan és teljesen bocsáss meg ezeknek az embereknek. Akik ártottak neked, folyamatosan és teljesen bocsáss meg nekik. És el kell bánni az érzelmekkel. Ugye, mert sokan azt mondják, de hát majd megbocsátok, amikor úgy érzem, hogy meg tudok bocsátani. De figyelj, tehát a megbocsátás nem egy érzés, hanem egy döntés. Tehát meghozod azt a döntést, hogy az ember többet nem tartozik nekem. Tehát ez egy döntés, hogy nem tartozol nekem. És eddig arról beszéltünk, hogy miért nem tartozol. Azért, mert neked is el lett engedve, és így. Úgyhogy amikor az ellenség felhozza ezt számodra, akkor úgy kell reagálni rá, hogy ez az ember nekem nem tartozik semmivel. Nem tartozik semmivel, mert úgy döntöttem, hogy elengedem. Megbocsátottam neki. És napról napra ez. És ez sokkal jobb neked, mint az, hogy minden nap megtalálod, és döngeted a fejét és mindenét, hogy fizesse ki a tartozásod. Tehát sokkal jobb ez neked. Ja. És tudom, hogy ez nehéz. Aztán a másik pedig ez, hogy amit érzett ez a fickó, hiszen torkon ragadta, hogy kezünkbe vesszük az irányítást. Tehát gyakran, tehát egyrészt, hogy jogos a fájdalom, de sokszor ebben a helyzetben kezembe veszem az irányítást. Ami itt a történetben az, hogy torkon ragadta a fickót. Tehát gondolta, hogy majd ő megoldja a tartozás rendezését, kicsit megfojtogatja, megfélemlíti, veszekedik egy jót vele, és akkor majd ez talán akkor majd kifizeti a tartozását. Ezt a picit. Ja, és hát tudom magamról, hogy szeretem a kezembe venni a dolgokat. Szorítottak már le az útról. Tehát azok a pillanatok azok, amikor azt kívánom, hogy bárcsak egy tankkal lennék. Ja. Olyan szívesen átmennék azon az autón, aki leszorított, vagy a buszos pofátlanul leszorít. Tehát nem akarod megölni, csak fel akarod robbantani az autóját. Tehát semmi komoly. Én tudom kezelni a helyzetet, majd én kezembe veszem. Folytogatod a másikat. És tudod, volt egy ilyen szitu, Flóra hazajött az iskolába, lehet, hogy óvoda volt, és lehet, hogy most azt elmondom ezt a sztorit, és senki nem fog megkérni ezek után gyereknevelési tanácsadásra. De elmondta, és valami fiú bántotta, vagy mit tudom én. És akkor tetszett, hogy Virág kezelte a dolgot, azt mondta, és szólt a tanárnéninek, elmondta, de stb. Én meg közben ott hallgatok, az fortyogok, és hát nem mondom el a gondolataimat, mert az brutális lett volna, de nektek most elmondom. Tehát mit mondtál volna Flórának abban a helyzetben? Hát én azt mondtam volna, abban a lelki állapotban, amikor hallom, hogy a lányomat bántják, hogy hát mit mondtál volna Flórácskának? Hát Flórácska, tudod, minden fiúnak van egy olyan pont a testén, ami, hogyha szembeáll, és a lábadat használva, nem spiccel, hanem oda rúgsz, akkor az a gyerek, ez ki fog terülni. De mielőtt még, mikor meghajlik, akkor fogod a térdedet, és megérinted az órát vele nagy lendülettel, és aztán ráugrasz, mikor már kiterült a gyerek, és beszélsz neki az anyukájáról. Tehát körülbelül ilyen, amikor az ember átéli azt, hogy bántják a gyerekét. És legszívesebben ezt mondtam, de hála Istennek, hogy Virág kezébe vette az irányítást. Tehát azért mondom, hogy valószínű, Tehát ha ilyen tanácsokat akarsz hallani a gyereknevelésről, akkor hátul lehet majd az asztalnál feliratkozni. Délután tartunk egy szemináriumot. Ja, tehát a lényeg az, hogy szeretjük kezünkbe venni az irányítást. De Róma 12-ben azt olvashatjuk, Róma 12, a 17. és 18. vers. Ha valaki rosszat tesz veletek, ne álljatok bosszút érte. Arra törekedjetek, amit minden ember jónak tart. Tegyetek meg mindent, ami tőletek telik, hogy mindenképpen békességben éljetek. Tehát, és ami kiborít ebben az igében engem, ilyen lelki állapotban, amikor vagyok, hogy amennyire rajtatok múlik. Na, itt van a kapacitásnak az alsó szintje. Tehát, de azt mondja, hogy meg kell bocsáss. Amennyire rajtad múlik, meg kell bocsáss. Meg kell bocsáss. És azt mondod, de hát halott már az illető, mert mit tudom, mondjuk egy szülő volt az, vagy egy rokon, aki bántott, vagy megsértett, nem rendezted le vele. Akkor tudod, írj egy levelet. És nem az a lényeg, hogy ő megkapja, mert nem ő van börtönben. Nem ő tart. Lehet, hogy ő nem is tudja, hogy megbántott téged. És lehet, hogy él az illető, és lehet, hogy nem is kell, nem feltétlenül kell oda menni, és elmondani neki, vagy meg azt mondani, hogy megbocsátottam neked. Ha csak nem egy nyílt vita volt, és ahol tényleg van összetűzés. Hanem tudod, csak lehet, hogy én értettem úgy. Én értettem félre. Vagy, és írok egy levelet, és leírom. És kiírom magamból a fájdalmat. És aztán elengedem. De mindez azért, mert nekem már el lett engedve. El lett engedve, és így el tudom engedni a dolgokat. Segít megbocsátani. Oké. Aztán a harmadik dolog, amit csinál az ember ilyen helyzetben, tehát az egyik, hogy tényleg valós a fájdalom, kezébe vesz az irányítást, aztán a harmadik az, hogy a megoldást azt azonnal akarjuk, a megoldást, és azt látjuk a történetben, hogy ez a fickó börtönbe záratta a 20 000 forinttal tartozót, és ez tényleg így van, tényleg így van. De azt mondja a Róma 12:19, hogy szeretett testvéreim, ne álljatok bosszút magatokért, inkább bízzátok ezt Isten haragjára, mert megvan írva, a bosszúállás az én dolgom, én majd megfizetek. Ezt mondja az Úr. Tehát ne állj bosszút. Ne állj bosszút. Ne állj bosszút. Tudod miért? Mert ha Isten gyermeke vagy, tudod ki mérgesebb nálad? Isten. Isten. Volt az Otto bácsi az általános iskolában. Régi vágás öreg tanár volt. És egyszer úgy pofán vágott, hogy elerett az orrom vére. Tanár volt. Jó, hát én is adtam rá okot. De alig vártam, hogy hazamenjek. Alig vártam, hogy hazamenjek. És amikor úgy mindenki beérkezik a munkahelyéről, tudod. Este vacsora. Alig vártam, hogy elmondhassam. És azt hiszem, hogy bementek, vagy nem tudom már, mi történt, lehet, hogy anyu ment be, vagy apu beszélni a tanára. Aztán hallottam egy másik sztorit, hasonló. Azt mondta apuka a fiának, jó van. Holnap nem kell iskolába menni, holnap mi megyünk iskolába, anyáddal. És aztán ami történt, az az volt, hogy hát ott voltak az igazgató irodába, és azt mondja az igazgató, hogy hát, itt van az a tanárnő, aki pofon vágta a srácot. Elhoztam ezt a tanárnőt, hogy bocsánatot kérjen önöktől. Apuka meg azt mondja, én meg elhoztam a feleségemet, hogy szétrúgja azt a... Tehát ezt csak azért mondom, hogy Isten az sokkal inkább haragszik, amikor minket bántanak, mint mi, akiket megbántottak. Sokkal inkább. Csak engedjük. Majd ő. Ővé a bosszúállás. Ő majd elbánik a helyzettel. Oké. Úgyhogy az utolsó felvonás az ez lesz. És ez a harmadik tény. De hogy azt látjuk a történetben, hogy tovább olvassuk, hogy ott van ez a szolga, börtönbe záratja, meglátja a többi szolga, és azt mondják, hogy hát ez így nem jó, szóljunk az Urunknak, hogy mi történik itt. És aztán az Úr felelősségre vonja ezt a szolgát, és azt mondja, te gonosz. És miért nevezte gonosznak? Azért, mert nem bocsátott meg. Mert nem bocsátott meg, gonosznak nevezte. És aztán börtönbe záratta. Azt, aki nem bocsátott meg, börtönbe záratta. Elképesztő. Elképesztő. És ezt jelenti ez, hogy ha nem bocsátok meg, akkor én egész életemben börtönbe fogok élni. Tehát börtönben fogok élni. Mindegy az, hogy egy házi csoportot vezetek, mindegy az, hogy bibliatanulmányokat vezetek, mindegy az, hogy kijárok evangélizálni egyszer, kétszer, nyolcszor, tízszer, mindegy az, hogy mit csinálok, hányszor olvasom a Bibliát, mennyit imádkozom. Ha nem bocsátottam meg, börtönben élek. Ott, abba a ketrecbe. Börtönben. És nem jó hely ez. Isten nem erre tervezett bennünket, hogy egy ketrecben éljünk. Nem erre tervezett. Úgyhogy, a székeden ott van egy spatula. Ezt fogjuk most használni, remélem megtaláltátok. Dávid, ti jöttek föl, készülhettek a dalra, jó? Ti nem használj, ti majd otthon, jó? Tehát lesz majd egy dalunk, és ez alatt a dal alatt, hogyha valakit Isten felhozott a szívedben, egy személyt, aki ellen tartogatsz valamit, lehet, hogy sokat, de akkor fogd a tollad, és hogyha nincs tollad, tudok segíteni, mert van itt egy csomó tollnálam. Tehát még megy a dal, nyilván arra is figyeljetek, hogy miről szól a dal, de csak írjátok fel a nevét erre a fadarabra. Oké? Okay? Írjátok fel, kinek kell toll. Valakit segít kiosztani. Segít ez Zsolt. Akinek kell toll. És miközben megy a dal, tudod, gondolj erre. A megbocsátás a kulcs a szabadságomhoz. És ez a harmadik tény, hogy a megbocsátás a kulcs a szabadságomhoz. A megbocsátás a kulcs a szabadságomhoz. Tehát megvan a kulcs a szabadsághoz, a szabaduláshoz. És ez a megbocsátás. Megbocsátás, ez egy döntés. Tehát, ha úgy döntesz, hogy használod, akkor ki fogsz szabadulni. Ki fogsz szabadulni. De fogalmat sincs, hogy mit tett velem. Ja. Csak nézi Jézusra, erről fog szólni a dal. Amint őt meggyilkolták, és miközben gyilkolták őt, azt mondta, hogy bocsáss meg nekik, atyám, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Megbocsátott nekik. Miközben gyilkolták a gyilkosainak. Úgyhogy tud, ki kell jöjjünk ebből a ketrecből. Mert Isten nem erre hívott el minket. És remélem, hogy ez segíteni fog. Remélem, hogy ez segíteni fog. Tehát írd rá, akit Isten felhozott, akire gondoltál, hogy rendezned kell Istennel. És aztán, amit tenni fogunk, az ez. Megy a dal, és fogod, és összetöröd. Összetöröd. És itt még nem állunk meg, mert a dal közben szépen ide kihozod a színpadra, jó? Tehát, hogy tényleg komolyan gondoljuk el azt, vagy csak mosolygunk és hümmögünk, hogy ez egy jó üzenet volt, vagy azt mondjuk, hogy igen, itt valamit rendeznem kell. Tehát Námántól Isten kért egy hitbeli cselekedetet. A Bibliában számtalan helyen van, mielőtt Isten tett valamit valakinek az életében, azt mondta, kért egy hitbeli cselekedetet. Lépjetek bele a Jordán folyóba, és akkor fog majd ketté válni. És egy centivel a Jordán folyó előtt még nem vált ketté a Jordán folyó. De amint beletették a lábukat, ketté vált. Tehát legyen ez, amit most csinálunk ezzel a spatulával. Ez egy hitbeli tett, hogy igen, én megbocsátok ennek az illetőnek. Oké. Okay. Emberként testben látunk.
hazugság és gúny érték, de engem elrejtett, és csak azt mondhatom, hogy hála ajándékodért. Nincs ilyen más
Urunk, a te szeretetedet, a te megbocsátásodat. Szóval csak ámulatos az, hogy láthatjuk, Urunk, azt, hogy csak csak jönnek, és itt a néped, itt a gyermekeid itt ebben a teremben csak leteszik ezeket a terheket nálad. Hisznek benned, Urunk. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, Jézus. Urunk, azt mondtad, hogy vegyük észre a szemünkben a gerendát, a másik szemében a szálkát. És igen, ezt akarjuk ezzel kifejezni. Hogy ez a mi gerendánk. Hogy ezzel kell foglalkozzunk. Nem a másik szálkájában. És köszönjük, Urunk, köszönjük, hogy ezt a kifizethetetlen tartozást mind kifizetted. Magadra vállaltad, Urunk. Csak hálás a szívünk, Urunk. Hálások vagyunk. És szabadulni akarunk. Szabadulni. És csak köszönjük. Köszönjük a szabadságot. Köszönjük, Jézus. És énekeljük még egyszer a refrénjét, jó? Köszönjük, Urunk, te jelenlétedet a mai alkalommal. Tényleg, Urunk, te minden alkalommal valami különlegeset adsz, és szolgálsz felénk. És köszönjük, hogy ugyanazon az úton bátorítasz, reményt adsz, vigasztalsz, de ugyanakkor ki is hívsz bennünket. És hogy haladunk veled előre. És ez a vágyunk, hogy mindig a következő lépést tegyük veled. Nem akarunk leállni, az emlékekben élni, és aztán azt látni, hogy eltávolodsz az úton, hanem veled akarunk járni minden nap, a következő és a következő lépést megtenni. És csak imádkozom azért, hogy ebben adj mindenkinek bátorságot a helyes döntést meghozni. Bátorságot, ahogy kilép mindenki a gyülekezetből, az utcára, ahogy elkezdjük a hetünket a munkahelyen, az iskolába, mert nincs iskola, akkor akárhol. Amikor az ördög jön a támadással, és előhozza ezeket a neveket, amiket ráírtunk ezekre a spatulákra, fadarabokra, hogy egy bátorságot és erőt adj, hogy azt tudjuk mondani, hogy nem, ő nem tartozik. Nem tartozik többet. Mert én sem tartozom neked, Uram, semmivel. Jézus nevében. Amen. Isten áldjon benneteket. Maradjunk még, beszélgessünk. És lesz egy jó lépcsős alkalmunk holnap, pásztorral már. És lesz egy nagyon jó hét végénk. Bár addig még lesz egy istentisztelet szerdán. Jó, de hogyha vasárnapi iskolában tanítasz, vagy segítesz, akkor Ilivel kérlek, beszélj most istentisztelet után, jó? Isten áldjon benneteket!